Legutóbb misén a Szentkereszt templomban találkoztunk, Kerényi atyának éppen nem volt minisztránsa. Eperés Károly felvállalta ezt a szerepet, eszembe jutatta a régi önmagamat, mikor minisztránsként álltam, imára összetett kézzel.
Remélem nem szerep volt, hogy kimentem Lajos atyának segíteni, minisztrálni. Abban a templomban egyébként ez, nem is emlékszem, hogy előfordult volna, hogy pap minisztráns nélkül lett volna az oltárnál, úgyhogy meglepődtem. Iskolai nap volt, és a diákok most nem voltak ott. Lajos atya mondta is utána, hogy nagyon aranyos voltál. Összefordított kézzel. Egyszer hallottam egy predikációt, hogy ne a hasunkat tartsuk a kezünkkel, hanem ha imádkozunk, akkor azt tartsuk fölfelé, vagy összekulcsolva, vagy egymáshoz rakva a tenyereket, annak is van jelentősége. Az Isten felé hasson, és ne pedig a föld felé tartsuk. És ez úgy megmarad bennem. A feleségem is így tartja a kezét azóta. Gyerekkoromban papnak szántak. Elsőszülött fiú vagyok a szüleimnek, és mint jó keresztény családban az elsőszülött fiút azt illik papnak felajánlani, úgyhogy engem papnak szántak. Pontosabban keresztelőkor felajánlottak, hogy vidd, Uram, ha akarod. 17 éves koromig úgy vívódott is bennem, de olyan szépnek teremtett a Jóisten a másik nemet, hogy éreztem, hogy ebből balhé lesz. Úgyhogy ha görögkatolikus lettem volna, akkor valószínű, hogy egy színésszel kevesebb van a pályán. Ez így kezdődött, sőt olyannyira, hogy az anyajágon levő papnagybátyám Bodajkról vitte el az AVH, ott volt prépost. Mikor kijött a börtönből, akkor engem latinul megtanított minisztrálni, és mivel, hogy sehol máshol nem misézhetett, úgynevezett titokban csak otthon, a mellékoltárnál, Hegykőn, a Mária oltárnál, én latinul tudtam még minisztrálni, és évekig a hajnali miséjén én voltam a minisztráns. Hogy ez azért van, mert már akkor is bennem volt a színészvér, és jól éreztem magam ottan segítőként a pap mellett, azt nem tudom. Szokták mondani, annak idején Isten nyugosztalja a szüleim, meg a pap nagybátyám, nem kellett nógatni, hogy minisztráljak. Nem kellett nógatni. Én ezt olyan természetesnek tartottam. Nem gondoltam én ezt ennyire meg, de azért úgy most utólag belegondolva, hát elvégre jó Istennek szolgáltam. Szóval ezt nem mondtam így ki akkor sem magamnak, de az olyan evidencia volt, hogy hát a pap nagybátyám börtön után így szolgál az Istennek, akkor én mit zúgulódjak, hogy nekem hajnalba föl kell kelni. Volt egy plusz haszna is, hogy hamarabb értem be az iskolába, és akkor még lehetett focizni az iskola előtt. Szóval sok haszna volt.
Amikor én minisztráltam, mackó melegítőben jártunk még abban az időben iskolában. Nagyon ki volt puposodva, sok térdeléstől.
Igen.
De és meddig tartott nálad ez a templomban jól érzés? Változott-e
az? Kamaszkoromban ott megbillent valamit, de én templomban mindig jártam. Tehát a Szűmiszítő Főiskolán is tudták rólam, hogy templomban járó ember vagyok. Valami miatt elnézték, vagy elég bolond gyerek ez a Szamóca, ez jár templomban.
A megbillenés miért következett be?
Sok oka volt. Az egyik oka az volt, hogy a természettudományos képzés és az őskorral való foglalkozás az iskolába elindított bennem egy kételyt. Tehát az ősemberről való tanulás, a biológia ismeretek, és mikor az ember fiúcskává cseperedik, akkor úgy belegondol, hogy hát ha Ádám és Éva volt az első emberpár, akkor csak úgy szaporodott az emberiség, hogy nekik gyerekeik lettek, és akkor a gyerekek egymás között, hogy szaporodnak. Szóval kételyt ébresztettek bennem ezzel az egésszel. Kerestem benne a racionalitást. Ugyanakkor meg láttam komoly példákat, hogy a szüleim pedagógusként titokban jártak misére, persze minket is gyerekeket vittek magukkal, a saját falunkban nem járhattunk, mert kirúgták volna őket az állásukból. Édesapámat egyébként is kirúgták a forradalmi bizottmány elnöki pozíciója miatt 56 után. A pap Ernő bátyám, dr. Eperjes Ernő Münchenben nagy mentora volt, a magyar papoknak intenciókat küldött haza a Caritason keresztül a kommunista időkbe. ő is nagyon komoly pap volt. Akkor Gyula bátyám, Vajk Gyula bácsi anyajágon, ő is komoly volt. És a nagyapám, akiről megtudtam, hogy úgy jött haza a háborúból, hogy a toronyórát nézte, hogy 10-re odaérjen a szentmisére. Faluhelyen a gyerekek előbb járnak áldozáshoz, fiatalok kezdik, és az idősebb férfiak zárják a sort. Micsoda adakozó, várakozó szeretet volt a nagyapámban, hogy úgy jött haza a háborúból, hogy a szentmisén szerette volna látni a gyerekeit, meg a feleségét először. És látta, hogy ők áldoznak, és amikor a nagyapám is kiment áldozni, akkor kiszaladtak hozzá édesanyám és a keresztanyám, és átölelték. Úgy jött meg a nagyapám a háborúból.
Gyönyörű.
Olyan példák voltak előttem, hogy vívódott bennem az a természettudományos minimális tudás, amit ugye a gyerek kamaszkorában megtapasztal az iskolában, pláne a kommunizmus idején, az evolúcióval együtt. Azóta egyébként Félix atyán keresztül megszereztem azt a bencés apátságnál található kis könyvecskét, ezúton is üdvözlöm Félix atyát, Richard atyával együtt és a többieket. Őtőle kaptam meg az egyik találkozásunkkor azoknak a híres embereknek a lelki-szellemi fordulatát, akikről úgy tudtuk, hogy ateisták. Például Darwin. Darwin a házvezető nője vagy a takarítónő kapcsán tért meg, és az élete utolsó 1-2 hónapjába vezekelt, és azt mondta, hogy az evolúciós rend rendben van, de nem a majomtól vagyunk. Ez később nekem nagyon fontos volt. Az evolúciós rend rendben van, de az Isten a kreátor. Az élet nem magától van, hanem az Istentől van. A teremtett világ központjában az alkotó van, és a megváltó. És hegeszt mindent egybe a Szentlélek. Most már én ezt tudom, meg akkor is vallottam, de akkor ugye kamaszkorban ez úgy vívódott bennem. Ez az egész, hogy van ez, hogy a tudományban egyesek másokat mondanak. A kisbe beléptem a továbbtanulás miatt. A szüleim meg a papnagybátyám majdnem belepusztultak. Ezúton is bocsánatot kérek mindenkitől, nem lehet két úrnak szolgálni. Olyan nincs, hogy liberális keresztény. Én még büszke is voltam rá, hogy én liberális keresztény vagyok. Még a kommunizmus idején a gyereket, Krisztián fiunkat beírattuk hitarra, megkérdezte tőlem az Ákos atya, hogy maguk milyen vallás? Mondtam, hogy keresztények, de liberális. Azt mondja, az milyen? Nagyon okosan visszakérdezett. Hát nem tudtam rá válaszolni. Most már tudom, hogy nincsen, hogy liberális keresztény. Aki liberális, az nem keresztény. El kell dobni a liberalizmust. Hazugság az, hogy minden szabad. Ez nem igaz. A liberalizmus ezt kiáltja, hogy minden szabad. Nem igaz. Majdnem mindent lehet, de csak a jót szabad. Az is egy buta közmondás, amit szajkóz az új világ, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Fordítva, előbb vagyunk testvérek, az Isten előtt egyenlőek vagyunk, és hogyha ezt jól éljük meg, akkor szabadok leszünk. Fordítva van a szleng, mint amit hirdet a felvilágosodás. Én szoktam mondani, hogy a legszörnyűbb bizmus a katolicizmus, a csak kultúr keresztény. Na most én ilyen voltam. Az Isten nem azt mondja, hogy vasárnap legyék keresztény. Templomba járó vasárnapi keresztény voltam. Pont a lelki fordulatom ott következett be, mikor rájöttem, hogy az Úr imájának a centruma, a mi atyának a centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket. És az maga az Úr Jézus. Hogy kapjuk meg minden nap az Istent, és megkapjuk. Mert azt mondja, én veletek leszek minden nap a világ végéig. Egy nap annyi, mint egy élet annyi, mint az örökké valóság, és az az Istennek ennyi. Tehát minden nap meg lehet tapasztalni a mennyország egy szeletét. Ezt adta nekünk az Úr Jézus az utolsó vacsorán és a mindennapi Golgotán. Nem tudom elképzelni azóta az életemet nap mint nap szentmise és szentáldozás nélkül. Mindig úgy tervezem meg a második napomat. Ugye Budapesten ez nem olyan nehéz, mert reggel 6-tól este 8-ig valahol találok szentmisét, ha munkám úgy van. És ha netán olyan a munkám, hogy nem tudok sehol se szentmisére elmenni, akkor van két megoldás. Az Adorémuszba elmondom az imádságot, és megkérem egy paparátom, hogy ott áltoztasson meg. Ha meg még aznap úgy adódnék neki, hogy még misészhet egyet, meg is kérem, hogy mondjon egy csendes misét, még minisztrálok neki, aztán áldoztasson meg engem is, legyen szíves. Napi szentmise szent áldozás nélkül már nem szeretnék meglenni. Van egy szólás, hogy csak egészség legyen. Nagyon fontos. Csak hit legyen. Mert valamiben meg kell halni. De hit nélkül nem érdemes meghalni. Szóval, ha megadta a Jóisten nekem ezt, hogy fölfoghattam, hogy én mindennapos megtérő lehetek, és a szívem alatt hordozhatom őt, ugyanúgy, mint a szűzanya, nem ugyanúgy, mert én azért gyarló vagyok. A szűzanya teljesen tiszta volt. Nem, mintha nem lettek volna nehézségei. Szóval én minden nap megélhetem az angyal üdvözletet. Azt mondja a második János Pál pápa, a legbiztosabb út Krisztushoz Márián keresztül vezet. Hát én Isten imádó vagyok, de nagy Mária tisztelő lettem, bolond fejemmel. Én az, aki még kétszer a pokol kapujába is voltam drogügyben. Elhittem, hogy nem tudok eljátszani egy szerepet, ha nem próbálom ki a drogot. A drog azért veszélyes, és minden ilyen szenvedélybetegség azért veszélyes, mert az ember elveszíti a szabad akaratát. És akkor nem tud teret adni az Istennek, hanem negatív szellem uralkodik rajta. Ezért veszélyes minden. A cigaretta is. 5. parancs, ne ölj.
Ölöm saját magamat.
Hát igen, hát az Jóisten nem erre teremtett, se apám meg anyám, nem ezért küzdöttek értem, hogy én meg mérgezzem magam. Cigaretta is, akaratot gyengít, az a nagy baj, hogy minden ilyesmi akaratot gyengít.
Eszembe jutott mondjuk a 30-35 évvel ezelőtti fiatalember. Akkor gondolhattad volna, hogy valaha ilyen szenvedélyesen és ilyen átélten tudsz beszélni
nem.
Az Istennel való kapcsolatodról?
Nem gondoltam. Azt nem mondom, hogy titkon nem vágytam. Tudtam, hogy kapcsolatom van az Istennel, de azt is tudtam, hogy van mit rendbe tenni. Azért én szabad azt mondom, vasárnapi keresztény voltam. És azokat a minimumokat, hogy évente húsvét táján gyónnyal áldoz, ezt betartottam. De úgy voltam vele, hogy bizonyos bűnöket elkövetek, katolikus vagyok, majd meggyónom. És ha nem jutok el a gyóntatószékig, akkor lesz-e neked szamóca. Na, én ezt most már felfoghattam Isten kegyelméből. Erre azt szoktam mondani, hogy mikor ott a pokol kapujában voltam drogügybe, akkor én hallottam a jó Istent. Mikor hozzá akartam megint nyúlni a droghoz, hogy a védőszentem az őrző angyalom volt, vagy én nem tudom ki, de hangot hallottam. Én a jó Istenre gondolok, mert a saját szeméből fogalmazott. Ha még egyszer hozzányúlsz, és kipontozta. És akkor én meg is szólítottam, hogy Uram, hát én annyiszor szerettem volna jó lenni, de látod, hogy nem megy. Miért nem hívsz? Gyere, Uram! Kérlek, akkor gyere! És jött. És kijöttem. De valakik nagyon jól imádkoztak értem, hogy ezt megérhettem. Magunkért vezekelni kell, másokért engesztelni. Mind a vezeklés, mind az engesztelés az két pilléren áll, ima és böjt. Az ima böjt nélkül fecsegés, a böjt ima nélkül fogyókúra, de a kettő együtt. Ima Istennel való kapcsolattartás plusz önmegtartóztatás. Ez a harmónia Isten felé. Na most ezt magunkért is lehet csinálni, és aki magáért már jól csinálja, talán eljut arra a szintre, hogy a Jóisten megengedi, hogy másért is tegye. Na most valaki nagyon jól imádkoztak értem. Feleségem, gyerekeim, szüleim, nagyszüleim, más világon vagy itt, én nem tudom, de hogy onnan visszajöttem, ott már nekem nem volt semmim. Ott már nem volt semmi. Ott már nem volt szabad akaratom se. Valakik imádkoztak értem, hogy annyi szabad akaratom legyen, hogyha ott vagyok a kapuba, a negatív erő kapujába, ezt és nem lehet fizikailag leírni. Éreztem, hogy ha most még egyszer hozzányúlok a droghoz, onnan nem tudok visszajönni.
Pedig hát nem is az önbutítás szándékával nyúltál hozzá?
Nem. De az önfelmentés szándékában nyúltam hozzá. És rá is döbbentem, hogy az nem színészet. Hogyha az ember önkívületben játszik, az nem színészet. Az nem reprodukáló művészet. Azt gondolom, hogy a Jóisten ezt a pici erőfeszítést bőségesen megajándékozta. hogy visszaengedett. Én meg kísértettem. Tehát a magán életemben olyanokat engedtem meg magamnak, amit... Hát, de megengedte. És színpadon történt velem a fordulat, a lelki fordulat. Ott fogtam föl a napi szentáldozás lényegét. Egy szerepben. Sírtam, röhögtem, amikor erre rájöttem. Akkor én azt mondtam az Úristen, hogy Uram, én még életemben ilyen boldog nem voltam. Hallottam a hangját. Ez volt a harmadik alkalom, hogy hallani véltem az Istent. És azt kértem tőle, hogy Uram, ez a boldogság nem újjon el. Visszakondolva, és azóta egyre jobban vallom, és mindenhol mondom is, ahol kíváncsiak rá, hogy a szentségek vétele az erő. Mielőtt én mindennapos szentáldozó keresztényé válhattam, azelőtt a színpad és a filmes igényességek miatt én eljutottam már odáig ám, hogy hetente 3-4-szer voltam szentmisén és szentáldozáson. Mert egy munkára készülve azt mondta az egyik idős színész kollega a rendezőnek, hogy azt a karaktert, amit ő játszik, azt ő úgy képzeli el, hogy olyan fokú tisztaságot kíván a játék, és akkor mondott egy példát. Azt mondja, most volt nemrég valami iskolai találkozónk, ahol megkérdezték az iskolai találkozón az osztályfőnök, aki még élt, hogy ki mire a legbüszkébb idáig az életébe. És fölállt egy orvos, osztálytársa, és azt mondta, hogy én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a Jóisten eljuttatott olyan szintre az orvoslásban, klinikákon dolgozott, műtőorvos volt, hogy minden nap átmehetek minden műtét előtt az örökimádás templomba, és kérhetem az Istent, hogy jöjjön velem a műtétere, és a betegeimért tudok minden nap imádkozni az oltári szentség előtt. És én nekem ez lezuhant. Onnantól kezdve, mikor ezt meghallottam, minden nap úgy mentem munkába vagy színházba, hogy bementem a templomba. Leborultam, és Uram, gyere velem. Én mindig ikonfestő szerettem volna lenni. Most ez mindegy, hogy ecsettel, vagy rendezésként, vagy színészként. Isten képmást mutatni. Beláttam ebben a pillanatban, hogy ikont festeni úgy lehet a legjobban, ha az ember, a festő is maga ikonná válik.
Kedves hallgatók, Eperjes Károly színművész tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része a honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Yeah.